Szabi és Tomi a stúdióban. Most az a helyzet, hogy valóban vannak mindennapi mérgeink, és mindig van, aki jobban tudja, mint mi, szerencsére, és sokkal hitelesebb ebben a témában, mint mi magunk leszünk, úgyhogy nekünk most az a dolgunk, hogy azért igyekezzünk megfelelő kérdéseket feltenni, mert hogy jövő héten kedden március 5-én délután 2 órától itt Érden a Szepes Gyula Művelődési Központban mindennapi mérgeink címmel előadást tart Zaher Gábor, aki itt is van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát először is köszönjük szépen, hogy fogadta a hívásunkat. Másrésztről nekem a mindennapi mérgeinkről, most tudva az, hogy mi az ön foglalkozása, mi az, ami a mindennapi tevékenységét kiteszi, azért nekem ide beletartozik egyébként a stressz is. Mik azok, amik belejönnek egy ilyen mindennapi méregbe?
Rengeteg minden. És itt ne olyanokra gondoljunk például, hogy mikroműanyagok meg környezetszennyezés. Alapvetően például olyanra, hogy az ember reggel föl kell, és akkor mondjuk ül a WC-n, megnézi a hírcsatornákat, mondjuk az Origót. És akkor rájön arra, hogy gyakorlatilag nem is érdemes ezt tulajdonképpen olvasni. Nekem a legjobb példa itt erre az egészre, hogy mennyire nem érdemes például az Origót olvasni, az a Fradinak ez a fantasztikus szereplése, ugye, amikor most kiesett itt a konferencialigából.
Ja, igen, most az Olympiakos elleni meccsről beszélünk. Igen.
Igen, igen. És az Origó lejött, hogy hősies küzdelemben maradt alul a Ferencváros. A valóság az a Telex írta meg, aki azt mondta, hogy hát nagyon jászos játékkal, de kiesett a Fradi. Na most az az igazság, hogy én ott voltam, én ott ültem a kispad mellett közvetlenül, és hát láttam ezt az egészet, hát én az itt semmi hősies küzdelem nem volt, nagyon szarú játszott a Fradi, megmondom őszintén, meg is érdemelte az, hogy kiesen. Na most ez például egy olyan mérgecske, vagy például mondjuk egy másikat, mondjuk
igen.
Nincs net. Hát kész, hát összeomlottunk,
hát
nem?
Hát jelenleg abszolút
vége a dalnak, igen.
Hát kész, itt vagyunk ugye a sivatag kellős közepén, a legközelebbi ember lakta település az 500 kilométerre van tőlünk, és így tovább, és így tovább. Aztán ami például még szintén ilyen, hát nekem egy elengedhetetlen mindennapi méreg, mondjuk amikor a csikkeket anyagul eldobálják az emberek, vagy annál már csak az a jobb, amikor az autóból ejtik ki a csikket.
Az csodálatos.
Na, Tamással akkor itt az egy platform Tamással, mert ő naponta megjegyzi ezt.
Igen, én minden nap figyelem ezt, és az a baj, hogy nincs semmilyen eszközöm arra, hogy valahogy ennek az embernek, aki ezt a cselekvést így létrehozza, felhívjon a figyelmét. Nem tudok mit tenni.
Ott rögtön le kéne vágatni a bal kezét. Igen. Abban a szent pillanatban. Én megmondom őszintén, ezeknek az embereknek beszoktam szólni. De nem a saját kocsiból, hát azt nem, akkor már rég nem lenne visszapillantó tökör, meg ablaktörlő, hanem én ugye most már 42 éve ülök mentőautón, és hát múltkor is itt jövünk hazafelé, már ilyen viszonylag jobb idő volt, és ott a Calvin téren, ott Budapest belvárosában megálltunk a piros lámpánál, ugye hát mentünk vissza a Markóba, mellettünk megállt egy autó, fiatalember elegánsan leengedte az ablakot, és puff, a gravitációnak megfelelően kiejtette a cigarettacsikket. Na, nekem se kellett kétszer mondani, ablak le, kiszóltam, mondom, fiatalember, ugye tudja, hogy ez nem volt szép magától. Na, látom, a csávókám már szívja föl magát, hogy mindjárt itt emlegeti anyámat, meg egyéb más dolgokat, hogy elnéz balra, és látja, hogy nem egy hagyományos autó áll mellett, hanem egy ilyen bazinacsárga autó, amire ráadásul rá is van érve, hogy rohamkocsi. Fölnéz, teljesen kikerekedik a fejem, szóval, úristen, ezt a faszit ismerem. Fogja magát, azt mondja, hogy igen, igaza volt, kinyitja az ajtót, fölveszi a csikket, és beteszi maga mellé az ülésre. És ilyenkor azért rájön az ember arra, hogy azért van remény. Szóval azért nem ítéltetett az emberiség kihalásra, mert lehet még időnként, hogy is mondjam, csak módosítani bizonyos dolgokat rajtuk, vagy például a részeg angolok ugye Budapesten, akik itt ugyebár őrjöngenek, vagy például itt a legújabb, azt nem tudom, azt látták ezt az új domestosos reklámot.
Nem.
Szálajójnek elkerült a figyelmem, de akkor most érjünk ki rá, hogy ott mi történik.
Hát biztos, hogy nem került el a figyelmét az új domestosos reklám. Hát amiről szól, erről a 99%-a a magyaroknak döntött. Hát ez hihetetlen.
Értem.
Gondoljanak bele, hogy a kórokozók 99%-át elpusztítja. Ez rendben van, ez igaz. De az, hogy a magyarok 99%-a döntött, hát ebből a 7,8 emberből, aki megkapta ezt a fantasztikus sok milliárd forintért elkészült kérdőívet, abból mondjuk visszaküldte ennek a 20%-a körülbelül. És akkor írnak ilyet plakátra, amikor ugye a pofánkba hazudnak. Szóval ezek például azok a mérgek, mérgecskék, ami összességében az ember életét megmérgezi, vagy elképzelem itt azt, hogy mondjuk itt a globális fölmelegedés néhány csendes óceáni vagy indiaóceáni korálsziget el fog tűnni, hát hova megy Lőrinc nyaralni?
Hát ez, ja, hát ez mondjuk nagy hát probléma, nem. De majd valamit szervezünk hát neki, nyilvánvalóan megoldjuk.
Szóval azért vannak olyan mindennapos dolgok az ember életében, amelyik azért rettetesen tudja zavarni, de hát ugye félre a tréfával, itt azért az a szorongó világ, amiben élünk, az a járványszorongás, a háború, a gender szorongás, az iskolai szorongások, miért kell például egy középiskolás osztálynak megfelelő mennyiségű fiatalnak, öngyilkosnak lennie, hú, ez nagyon csúnya volt magyarul, Magyarországon miért van az, hogy gyakorlatilag azok a szexuális bántalmazás, fizikai bántalmazás, érzelmi elhanyagolás, ez hihetetlen módon érinti a fiatalokat. Szóval itt ebben a világban most valami nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel.
Pont a napokban...
És ezek azért ilyen mérgecskék.
Na, a mérgecskékre és a szorongásra visszatérve pont a napokban előszedtünk egy angol kutatást, ami azt mutatta ki egyébként, hogy jelenleg a 18 és 24 év közötti fiatalok ott tartanak, hogy körülbelül 500 000-ról beszélünk ebből a korosztályból, aki már szorong attól, hogy tulajdonképpen az a digitális világ, ami a mindennapjainkat behálózta, ők abból nem nagyon tudnak szabadulni, mert ha kikerülnek a való életbe, akkor ott ezekkel az ingerekkel ők már semmit nem tudnak kezdeni, éppen ezért nem akar dolgozni, ezért a gazdasági világra nem csatlakozik rá, ezért a szociális világra sem csatlakozik, úgyhogy ha ő kilép az ajtón, akkor azt veszi észre, hogy oké, maximum a pszichológusig elsétálok, hogy fölírja nekem azt a gyógyszert, amit csökkenti ezen depressziómat és szorongásomat.
Igen, csak gondoljunk bele, hogy például az ellátóhálózatok ebből a szempontból mennyire lyukacsosak, és sorba lehet olvasni ugye itt a hivatalos honlapokon, hogy mely egészségügyi intézményekben milyen fajta ellátásokat szüntetnek most meg szakember hiány miatt, és ebben nem kevés az, amikor arról van szó, hogy ifjúsági pszichiátria, addiktológia, felnőtt pszichiátria, nincsen szakember. És ma Magyarországnak valljuk őszintén nagyon-nagyon gyenge a mentálhigiénés állapota, és ettől a pillanattól kezdve a gyenge mentálhigiénés állapottól ugye a kitörés lehetőségei azok miben szoktak általában megnyilvánulni? Alkohol, gyógyszer, online világ, sorozatfüggőség és egyéb más ilyen dolgok, amelyek persze idézőjelben ez olyan hülyén hangzik, megoldást jelent, de egyáltalán semmilyen jófajta megoldást nem jelent erre az egész dologra. Szóval valami nagyon-nagyon nem stimmel most itt a világgal, és ezzel kellene valamit csinálni, de ezzel ne felejtsük el, ezzel egy valaki tud valamit csinálni, mi saját magunk.
Egy
kicsit jobban megpróbáljuk elengedni a dolgokat, egy kicsit jobban megpróbálunk saját magunkra odafigyelni. Gondoljunk bele az egészségünkre. Miért vezetünk halálozási statisztikákat daganatos betegségben, megelőzhető betegségekben, mennyire mennek el a magyarok szűrővizsgálatokra, és így tovább, és így tovább. Szóval azért nagyon sok mindenről mi is tehetünk természetesen, és azért ez egy csomó mindenen, ahogy mondtam, lehetne és kellene is valójában változtatni. Hát én nagyjából ilyen kis pozitív idézőjelben dolgokról fogok én itt beszélni.
Azt gondolom egyébként, hogy igen, mindenkiben magában van a megoldás. Nyilván nehéz ezt felismerni, de ha már felismertük, akkor egyel közelebb vagyunk ahhoz, hogy jó útra éljünk. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de Nagy-Britanniában talán ezt felismerték, hogy elég ramat állapotban vannak ott a Szigetország lakói egészségügyileg, és nem is csak az egészségügyi állapotuk van a ramat állapotban, hanem az ehhez való hozzáállás is. És talán ezért indultak el olyan sorozatok, én ezt így gondolom, lehet, hogy nem így van, csak én ezt véltem felfedezni, mint a Ha tetszik, ha nem beteg vagy, vagy valami ilyesmi volt a sorozatnak a címe, ahol tényleg bemutattak mindent, amit így Magyarországon nem is nagyon látunk, hogy ilyen rohadó hónaj, meg ilyen nem kezelt bőrbetegségek, és a többi, és hogy azt gondolom, hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat azért alapvetően felülről kéne valahogy edukálni, elindítani, mert hogy ott a britekről is kiderült, hogy ők hát azért nem járnak fogorvoshoz, egyrészt drága, másrészt meg nem is gondoltak rá, hogy oda néha el kéne menni. Tehát,
hát, alapvetően én úgy gondolom, hogy tökéletesen igazuk van az uraknak, és én visszaemlékszem még annak idején már még a fekete-fehér televíziós időszakában, egy Czerzel Endre nevű szakember igen. Mesélt arról, hogy genetika, és akkor persze még sokkal kevesebbet tudtak a szakemberek a genetikáról, de ezt úgy tudta például elmondani érthetően, egyszerűen magyarul, hogy mondjuk tényleg az is meg tudta érteni, akinek mondjuk van egy 500-as szókincse, és mondjuk a Blikk újság olvasásánál kívül egyébben nem nagyon szokott foglalkozni. Az meg persze, aki Arany Jánosi szinten beszélte a nyelvet, az meg tökéletesen megértette, mert itt ez lenne a lényeg, egyszerűen magyarul kommunikálni az emberekkel, és ha visszagondolunk például arra, hogy a járványidőszakban ez a kommunikáció ez mennyire részben tiltva volt, és mennyire fals volt, és mennyire nem korrekt volt, akkor ettől a pillanattól kezdve ne csodálkozzunk azon, hogy például ugye, amikor az ember valós hírekhez szeretne jutni, akkor nem elsősorban mondjuk a kormányzati hírportálokat fogja olvasni, mert azok elég sajátságos értelemben magyarázzák ugye azt a fantasztikus világot, ahol mindenkinek ugye 7 millió forint per család megtakarítása van, ahol dübörög az ország, ahol haladunk előre, ahol hajnal, ahol már majdnem azt mondtam, hogy vörös hajnal hasad, de hát ott még remélem nem fog tartani. Ugye ebbe a dologba, de ahol minden borzasztó módon rendben van, nem, egyáltalán nincsen minden rendben, és itt most nem a politikára, nem a gazdaságra gondolok, hanem tényleg saját magunkra, erre a kis országra, amelyik ugye fogyó lakossági tendenciát mutat összességében, és ha mondjuk ez így megy tovább, akkor akár 16%-kal is csökkenhet a lakosság szám 2050-re. Szóval valami nem stimmel itt most ebben a világban, ez olyan beteg világ.
Nagyon, és akkor meg is ragadnám a beteg szót egyébként, hogy itt azt gondolom, hogy a beteg tudat is van erősítve, tehát nem az egészségtudatot erősítik, hanem a beteg tudatot. Gondoljunk csak arra, hogy egyébként a reklámokban mi ömlik. Tehát mit tudom én, 10-ből 8 reklám az egyébként konkrétan csak a gyógyszerekről szól. Vannak olyan európai, skandináv térségben lévő országok, ahol konkrétan tiltva van a reklám időben az, hogy gyógyszert reklámozzanak. Nálunk meg ugye az van, hogy eleve ezt adják nekünk, programozzák az agyunkat arra, hogy de te beteg vagy, neked erre van szükséged. Ez megoldás, te nyugodjál meg. Én ugyanazt gondolom, hogy az alkohol drogfogyasztásnál is az van, hogy az emberek ezzel próbálják egy picit megszínesíteni azt a valóságot, amivel már nem tudnak mit kezdeni.
Hát de most gondoljanak bele az urak, az alkohol az egy hihetetlen jó feszültségoldószer. Az ember hazamegy, tele a töke mindennel, leül, megiszik egy üveg bort, azt már az M1 műsora is nézhető. Megissza a második üvegbort, akkor már a TV2-t is tudja nézni. Habár én meg vagyok róla győződve, hogy nincs olyan mennyiségű alkohol, ami után mondjuk a TV2 műsorát nézni lehetne összességében. Szóval persze, és akkor megoldódott a probléma. Egy nagy szart oldódott meg a probléma. Ugyanott van a probléma, csak éppen a kemikália úgy hatott az én központi idegrendszeremről, hogy leszartam ezt az egészet, és ettől a pillanattól kezdve ugye hát valami lesz, aztán persze reggelre elmúlik a hatása, és akkor megint ott tornyosul a mindenféle gond ott a fejem fölött, de majd holnap megint, meg ma is megint, meg holnap után is megint fogok inni, és akkor az tök jó lesz, és mondjuk 4 hónap alatt belecsúszok egy alkoholbetegségbe, vagy beszedem a leszarom tablettát, az alprazolámot, a klonazepámot, vagy az egyebeket. Ráadásul ugye picit még visszatérve az alkoholra, azért igen, is jó az alkohol, mert azt reklámozzuk. Hát tele van a város alkoholos plakátokkal, amelyek ugye életérzéseket mutatnak, és tényleg nem arról szól, hogy rúgjál be azt okádjál itt a fatövébe szépen csendesen, hanem életérzéseket mutat, ami meg olyan jó dolgok látszanak rajta, és én is ezt akarom csinálni. És persze rá van írva ilyen 8-as betűmérettel, hogy ha alkohol problémáid vannak, akkor 0680 bla 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 bla, ami persze még egy kepletárcsővel sem látszik, persze, hogyha az ember le akarja ezt valójában olvasni. És szóval olyan nagyon el tud az ember csodálkozni ezen a világon, és borzasztóan nehéz ezen úgy kívül maradni, hogy azt mondom, hogy nem foglalkozom vele, mert tényleg azok a mindennapi mérgek, azok itt vannak az életünkben, és akkor most tényleg nem a mikroműanyagokról, meg a szén-dioxid lábnyomunkról beszélek, hanem tényleg arról, ami körbevesz bennünket, ami miatt ugye itt az ember folyamatosan, vagy akár, ha nem is folyamatosan, de azért tulajdonképpen valahol stresszelődik.
Egy ilyen előadáson éppen Zaher Gábor nyújt valamiféle irányt, megoldást, ha megoldást nem is, de mondjuk megoldási irányt, vagy csak elmondja, hogy mik ezek a mérgek?
Nem. A megoldási irány az tulajdonképpen, ahogy mondtam, az nagyon egyszerű, a saját magunkban van, mert tudunk változtatni. Csak ez az kell, hogy merjük ezeket a dolgokat felismerni, és mondjuk azt, hogy na jó, akkor holnaptól így változtatok, úgy változtatok, megpróbálunk lefogyni, kevesebb alkoholt fogyasztunk, kevesebbet dohányzunk esetenként, és hát most itt nem akarom itt ezt az egész dolgot most politikai irányában eltolni, de ott is lehet változtatni, csak ahhoz éppen egység kell.
Hát igen, valahogy egyébként...
Mármint nem a telefonra.
Valahogy egyébként ez az egészségtudatnak az erősítése, ez itt Magyarországon még nagyon gyenge lábakon áll. Nem is látok erre egy semmifajta törekvést, hogy valahogy fölülről is példamutatás érkezzen. Ne adj Isten azt, hogy ott mondjuk sportemberek ülnek, vagy tényleg odafigyelnek az egészségükre, vagy a táplálkozás fontosságára felhívnák a figyelmet, valami egészen lényegtelen dolgokba
hát
fektetnek inkább.
A figyelmet, hát itt van például itt valamelyik ilyen hírhet itten szigeten lévő kerületnek a képviselője, aki folyamatosan ugye itt a...
Jaj, csak nem a francia Chapelle-sziget,
Meg a pacalt, meg a csülkös pacalt hirdeti meg, hogy jó nagyokat kell zabálni. Hát persze időnként az embernek jól esik, de abban az országban a lakosság kétharmada túlsős, és a kétharmada kifejezetten kövér, ott gondoljunk bele abba, hogy ez micsoda egészségügyi kockázattal jár együtt, és hányféle olyan betegség van, akár keringési rendszer, gyakorlatilag a daganatos betegségtől kezdve a mozgásszerven keresztül. Ugye és emlékezzünk vissza a Covid-ra, hogy a Covid-ban annak idején a magas testtömegindexel bírók iszonyú handicappel futottak neki ennek az egész dolognak, és ugye a halálos áldozatok nem kis százaléka azért komoly túlsúlycipelt, ahol például mondjuk a túlélés valószínűsége a testsúly emelkedésével hát fordított jelentős módon lecsökkent.
Ön egy korábbi interjújában azt mondta, hogy nem szeretem azt a konzervatív prevenció oktatást, ami szerint ha a gyerek elszív egy marihuánás cigit, akkor az két hét múlva heroinista lesz. Azért valamelyest változott már ez a hozzáállás, én is azt gondolom, hogy azért ez nem ennyire egyszerűen így történik.
Alapvetően hát nincs heroin Magyarországon, ugye annyiban változott a dolog. Tehát ez már elég régen mondtam ezt, amikor még ugye itt ez mondjuk lehetett egy olyan 15 évvel ezelőtt akár, ugye amikor itt még a kapudrog elméletről itt elmélkedtünk, ami abszolút mértékig megdőlt, mert ilyen nem létezik. Ez a ma elszívom az első spanglit, két hét múlva a Népligetbe szúrok, szóval ez egy abszolút megdőlt dolog. És úgy gondolom, hogy ez a világ ma tulajdonképpen benne van egy csomó-csomó kíváncsiság is, és ha belegondolunk abba, hogy azért mit is változott például ez a világ, hiszen annak idején mondjuk 25-30 évvel ezelőtt, ugye, amikor még relatíve fiatal versenyzőként éltem az életemet, akkor azért nagyon más volt a szerhasználat, mert ha belegondolnak az urak abba, hogy ma az Európai Drogmonitorozási Központ több mint 900 szert figyel, 900
az sok. Szert,
amelyek mi az, hogy sok? Rengeteg.
Hát
volt olyan év, amikor évente több mint 100 új szer kerül ki valójában a piacra. Most az elmúlt években ilyen 40-50 körüli szer mennyiség kerül ki évente a piacra, ami gyakorlatilag a használó számára, de még a szakma számára is egy abszolút mértékig követhetetlen dolog. Szóval itt nagyon más. Napjaink droghasználata az olyan, mint az oroszul lett. Szóval nem tudom, mi van benne, hányféle hatóanyag, van egyáltalán benne hatóanyag. Szóval itt a null tolerancia, ami abszolút mértékig megvédhet bennünket attól, hogy bármi gond, baj, probléma történjen.
Akkor itt az oka annak, ami miatt igazából föl se teszem, de azért fölteszem azt a kérdést, vagy utalok rá, hogy hát miért van az, hogy az alkohol az mehet, egyéb drogok meg nem mehetnek, vagy azért tudatmódosítók, mert hogy mondjuk a kultúrát kokain fogyasztásra nem lehet edukálni az embereket? Vagy mi az?
Nem tudnám a kultúrát kokain fogyasztásra edukálni az embereket, megmondom őszintén, de a kultúrát alkohol fogyasztásra igen, csak azért azt nem felejtsük el, hogy azért az alkoholból azért az a fajta jövedéki adó, ami bejön ma Magyarországon, azért az eléggé jelentős, és esetenként ugye hát itt a hirdetések is ugye azért gyűböröghetnek, mert jó eséllyel ugye azért nem kevesen lehetnek, akik mondjuk a tűzhöz tulajdonképpen közel állnak, és mondjuk van valami alkoholiparral kapcsolatos, hogy is mondjam, csak részesedésük esetenként. És emlékszem, hogy annak idején, amikor itt a cigarettás dobozokra, a dohányozatokra rákerültek ezek a mindenféle képek meg mondatok, akkor fölmerült ötletként az is, hogy oké, de hát akkor kerüljön rá a
szövegekre
is ugyanez. Na hát ezt aztán hihetetlen jól ugye a lobby meg tudta tulajdonképpen fúrni, úgyhogy ebből nem lett semmi. Szóval én úgy gondolom, hogy abban az országból 30 ezeren halnak meg alkohol fogyasztás miatt, itt valamivel kevesebben dohányzás miatt. Persze itt nehéz ugye itt izolálni, hogy ez csak ezért, meg ez csak azért, de a dohányzás talán kevesebb halálos áldozatot hoz, mint az alkohol. Ott azt gondolom, hogy azért ezekre a idézőjelbetett apróságokra sokkal jobban oda kellene figyelni.
Én most elvinném egy picit bulvárosabb kérdés felé ezt a beszélgetést, de kizárólag azért, mert az én feleségem nagyon régóta kíváncsi erre, hogy történt-e olyan az ön pályafutása alatt, hogy valaki csak azért rottyra vágta magát, hogy önnel találkozzon?
Hát ilyet mindig szoktak mondani az emberek, de aki kifejezetten azért, tehát mi az esélye? Hát azért nem biztos, hogy én pont akkor szolgálata
hát
vagyok, ügyeletes vagyok. Szóval itt azért persze utána tud nézni, hogy akkor most a Zaher doktor milyen napokon szokott dolgozni a mentőknél, mikor ügyeletes a kórházba, és így tovább, de azt gondolom, hogy azért ez mondjuk ez egy Szóval ez egy ilyen nagyon élettől elrugaszkodott dolog lenne.
Egyébként, hogyha lehetne valamilyen néhány pontban összefoglalni azt, hogy körülbelül mi az az út, ami most el kéne indulni, mert ugye azt szokták mondani, hogy a függőség az mindig csak a tünet, mert a probléma nem ott van, hogy legalább a probléma gyökere felé eljussunk, és akkor onnantól kezdve kezelni így társadalmilag azokat az embereket, akik beleragadtak ebbe az állapotba.
Hogy alapvetően az önismeret lenne az első, hogy merjünk belenézni a bafránya tükörbe, és itt nem szó szerinti tükröt kell érteni ez alatt, hanem hogy mennyire ismerem magamat, mennyire merek saját magammal őszinte lenni, mennyire merek saját magamnak, saját magamról beszélni, azokról a problémáimról, amikkel együtt élek, és amiket megpróbálok tulajdonképpen kompenzálni. Aztán persze van, akinek szüksége van szakemberre, de nem gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne szakemberre, hanem egy csomó mindenen saját magunk is tudunk változtatni, például az életmódunkon, például ugye a sportoláshoz való viszonyunkon, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy akkor gyerünk emberek, hát jön lassan ugye a vivicsita, és akkor ott a félmaratonon tessék elindulni, mert ha ma elkezdesz rá edzeni, úgyhogy eddig soha büdös életben nem futott el, akkor jó eséllyel a vivicsitán a harmadik kilométer után fel fogsz borulni, és akár bele is halhatsz ebbe a dologba.
Igen,
a fokozatosság elvét kell azért ebbe az egészbe bevezetni.
Ettől függetlenül mondjuk, lehet, hogy rosszul látom, de például ugye a futás, meg a kerékpározás, meg egy-két ilyen sport azért úgy elkezdett divat trendé válni, ami hála Istennek inkább, mint a dohányzás, de azt én jól látom, hogy azért ilyen irányú ügyek azért elindultak, vagy rosszul látom?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen az, hogy az emberek mondjuk ugye kilépnek itt esetenként így időnként a saját komfortzónájukból, és azt mondja, hogy hát fölveszem azt a fránya-cipőt, és kimegyek egy kicsit kocogni, vagy ha nem is kocogni, egy kicsit tempósabban gyalogolni, mert azért kell egy kis mozgás, meg hát alig tudok fölmenni a harmadikra, és kétszer meg kell állnom, és így tovább, és így tovább. És tényleg ugye egy talán azt merem azt is mondani, egy pozitív divatváltozás történt ugye ezzel kapcsolatban. De hát azért még lenne azért hova fejlődnünk, hiszen hogyha mondjuk a sportolásra a fordított időt nézzük, hogy nagyjából hol helyezkedünk el ugye az Unióba, akkor körülbelül ott a középmezőnyben mocorgunk, szóval innen azért még van út, van lehetőség fölfelé, és persze lefelé is természetesen, de én inkább a fölfelében hinnék.
Mindig azt gondoltam, hogy tök jó lehet Zaher Gábornak lenni, és most nem akarok udvarolni, de fogok, tehát mert mégiscsak van egy elképesztő tudás Zaher Gáborban, és mindig az jut eszembe ilyenkor, akikre így felnézek, hogy vajon szoktak Zaher Gáborral vitatkozni például? Van, aki beleáll páros lábba?
Zaher Gábor? Persze, hát miért szoktak volna, hát világos, hát, ez könnyű... hát azért itt vannak. Igen.
Ennyi könnyű leoltani őket, amikor valaki...
Alapvetően, hogyha valaki mondjuk tényleg szakmai alapon próbál meg velem vitatkozni, az tök jó, mert arra az ember veszi alapot. De hogyha valaki egy nicknémen elkezd ugye vált rolkodni, és akkor lezsidóz, meg elküld a anyámba, meg ide-oda-oda, szóval azokkal nem szabad valójában foglalkozni, de az nem is vita. De pontosan ez az online világnak időnként a... Hát hogy is mondjam, csak az előnye is, meg a hátránya is, ugye a szabad, ugye arc nélküli véleménynyilvánítás. Persze van, aki fölvállalja az arcát, és úgy küld el engem ugye a francba, de az esetek jelentős részében azért nem szokták fölvállalni, és akkor úgy mondják. De mondom, ezekkel nem kell alapvetően foglalkozni, ezeken túl kell lépni, de ha valaki tényleg szakmai alapon gondolja úgy, hogy akkor erről kommunikáljunk, akkor én erre mindig is világéletemben nyitott voltam. Hát itt az egyik ilyen első ilyen idézőbe tett vitánk, ugye az a Puzsérral volt itt a marihuána legalizációjával kapcsolatban egy jó pár évvel ezelőtt, ami szerintem egy tök jó beszélgetés, vagy mondhatnám azt is, hogy vita volt. Uh-huh. Itt másképpen láttuk ezt a dolgot, de ez nem baj, mert ugye mindenki pontosan ugyanúgy gondolkodna, akkor ha már most éppen ugye ez a trendi, hogy ne gondolkozz így az óriás plakátnak, meg Kossuth Rádió, meg Origo, meg a fantasztikus megafont kövesd, ami ugye sok-sok milliárd forintot elégetett, és most már talán olyan 35-38 ezer követőt össze tudtak ezen a sok-sok pénzen trombitálni. Szóval, hogy hogy összességében ugye ne gondolkodj című dolgot próbálják meg az emberek fejéből kiülni, amit meg nem szabad, mert ettől vagyunk emberek, hogy gondolkodjunk. Csak gondolkozunk, akkor fel tudjuk ismerni a problémákat, és akkor akár még ezen változtatni.
Igen, tudom. De azért örülök, hogy még vagyunk néhányan kritikus gondolkodók, és vannak, akik azért ezt a zászlót viszik, mint például ön is. Én egyébként a marihuána legalizásáról itt Magyarországon nagyon röviden, de azt gondolom, hogy ez a társadalom abszolút nem kész egy ilyenre, úgyhogy szerintem jobb az, hogyha még a háttérben van szorítva.
Persze, éppen ma reggel kaptam meg ezt a kérdést ugye az egyik kereskedelmi tévének a reggeli műsorába, hogy legalizálás, ugye, hogy Németországban most ugye változott egy kicsit a világ.
Igen, igen.
Hogy erről alapvetően mi a vélemény, és azt mondtam, hogy az égett a világon semmi, ez az ő világuk, az ő társadalmuk az másról szól, ráadásul itt vagyunk most 2024. február végén. Én nem gondolom, hogy Magyarországnak most az lenne a legnagyobb problémája, hogy legalizáljuk-e a marihuánát, vagy nem. Szóval sokkal-sokkal nagyobb gondjaink vannak, amiket meg kellene és meg is kell valójában oldani. És erről persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell beszélni, de kell róla beszélni, leginkább szakmai alapokon kell róla beszélni, nem politikai alapokon, hogy úgyis az lesz, amit akarunk, hiszen nálunk van. Ugye az igen gomboknak az a mennyisége, amelyik alapján ugye azt csinálunk valójában, amit szeretnénk, és innentől kezdve ez egy kicsit torzá teszi ezt a képet. Megmondom őszintén, én abszolút legalizálás ellen vagyok, és majd lehet ez, hogy be fog következni, de először azt gondolom, be kéne vezetni az orvosi marihuánát, utána a dekriminalizáláson kellene elgondolkodni, és majd utána beszélgessünk arról, hogy akkor most legalizáljunk-e vagy ne, de szerintem mondjuk egy olyan 8-10 év körülbelül. Hát
ez az, amit mondtam, hogy nem állunk mi még készen erre, és igen én is ebben igen. A lépcsőzetesség elvében hiszek, Szabi szeretne valami.
Ez olyasmi, csak egy példát szeretnék mondani, annak idején a Árpa Attilának volt egy ilyen kampánya, hogy töröljék el az autópályákon a felső sebességhatárt, hogyha ez megtörténne, arra sincs kész még a magyar közlekedők nagy része, úgyhogy valahogy...
Az autók jelentőség.
Igen, tehát hogy valószínű, hogy egy viszonylag hamar legyalulna egy jó részét az autósoknak ez a szabálymódosítás.
Hát igen, meg ráadásul ugye most el tudtuk kérni azt, hogy csökkent a halálos baleseteknek a száma eléggé jelentősen, ha megnézzük itt az elmúlt 25 évet. De egy ilyen esetben ugye a szágult szabadon elkövetésével azt gondolom, hogy ez azért jelentős módon megnőne, hiszen látja az ember ugye, hogy azért Magyarországon az autók átlag életkor az nem éppen a 4 év körüli, hanem annál sokkal-sokkal magasabb, és hogy milyen műszaki állapotban vannak.
Hogyha az ügyeleti szolgálatot nézem, akkor mondjuk egy éven belül nem tudom, hogy milyen amplitúdokkal, de hogy van egyáltalán ilyen, hogy nehezebb időszak, pörgősebb időszak, amikor mondjuk jobban tacsra vágják magukat az emberek, vagy kevésbé, hogy nehéz hónapok, könnyebb hetek, nem tudom, ezt ilyenre szét lehet osztani? Tehát amikor valaki ezt csinálja a mindennapokban, és folyamatos emberekkel kontaktál, és mindenféle ügyekben segíti őket, itt most egészségügyre gondolok, akkor az így felbontható, hogy azt tudjátok mondani, hogy jó, január van, az nem olyan vész, egy picit fújhatunk. Például.
Alapvetően talán így a hónapok ugye azért megvannak, hiszen azt pontosan láttuk, hogy mondjuk, és most ne a Covid-ra gondoljunk, mert ez egy tök más szituáció.
Világos.
Hanem azért most is ugye itt a késő őszi, meg a, hát most már ez a január-februári tavaszi időjárásban azért a felső légúti úrutos megbetegedések, és most ne arra gondoljunk, hogy akkor most berúgnak, meg beszívnak című történet, hanem itt a kvázi normál egészségügyi problémákra.
Igen.
Azért jelentősen megterhelték az ellátórendszert, akár az alapellátást, akár pedig valójában a szakellátást. Talán, hogyha már most ez a jó idő úgy fennmarad, meg kicsit tartósabbá válik, akkor lehet, hogy ez azért jócskán visszafog valójában esni, és minden megy tovább ugye a maga normál kerékvágásába. Ettől még persze mondjuk egy péntek-szombati ügyelet, esetleg munka a mentőknél, az időnként főleg ugye itt a belvárosban kicsit más jellegű feladatoknak a előretörését szokta valójában jelenteni, szerintem úgy sejtik az urak, hogy ilyenkor mire gondolok, de hát ez valójában benne van a pakliba.
Hát bármi kacskaringósan is hoztuk létre ezt a beszélgetést, de azt gondolom, hogy azért a címhez hűek maradtunk, amivel kedden érkezik ide hozzánk Érdre, hogy mindennapi mérgeink, mert bármi, amit érintettünk, abban benne vannak a mindennapi mérgeink, azt gondolom.
Valójában igen, ez így van.
Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is, és szép napot.
További szép napot magukra. Kívánunk.
Zaher Gábor, toxikológussal beszélgettünk.
Hát egyébként percekben. Én őre is azt mondom, hogy polihisztor.
Abszolút.